Kedves kollégák, én egy bevezetőmben szeretnék elnézést kérni, szintén belefutottam abba, hogy eredetileg mást képzeltem egy kicsit címként, mint amit végül adtam, majd kiderül, hogy a kutatásban hogy jutottam el oda. Eredetileg az volt a címe, hogy Palóc Artőrt bútor Észak-Nógrádban, most a cím, amin majd publikálni is fogom a tanulmányt, ez pedig az, hogy Artőrt bútor a Palóc föld szlovákiai részén. A közkeletű tévedésnek részben az alapja, hogy sok esetben úgy szoktuk tekinteni, hogy minden, ami a losonci járáshoz tartozik, az az egykori Nógrád. Ez nem igaz, mert nagy részt átnyúlik a losonci járás a délnyugati gömöri területekre, és hát ilyen értelemben a kutatott terület is benyúlik erre a területre. Egy olyan ismeretlen ismerősre szeretném felhívni az önök figyelmét, amely sajnos nagyon gyéren kutatott, a szlovákiai magyar tárgyalkodó népművészetnek egy nagyon kevéssé ismert része. Ennek ellenére ezzel szemben viszont nagyon dekoratív, nagyon izgalmas, és viszonylag jól adatolható és gyűjthető még ma is terepen. Ez az Artőrt Palóc bútor, hogy statisztikai adatokkal illusztráljam, hogy miről beszéljünk, 2003-ig összesen 4 darab Artőrt figurális lócáról tudtunk, azokról jelent meg publikációkban valamilyen ábrázolás vagy leírás. 2003-ban Böszörményi István Észak-Nógrád népi építészetéről szóló kis füzetében következő 5 darabnak közölte a képét. Ma 15 teljes lócáról és 17 különálló padhaltbetétről tudunk. Ezek alapján fogom megtartani ma a beszámolómat. Mint hogy a terepkutatás sajnos nagyon későn kezdődött meg, és főleg csak a tárgyak beszerzésére, azok fénykép dokumentációjára korlátozódott, magát az egész témakört először is a magyarországi szakirodalom alapján kell bevezetnem. Tudni kell, hogy Magyarországon főleg az egykori Vármegye déli részén, tehát a mai magyarországi Nógrád megye területén fordul elő, ott is Karancs vidéke a központja ennek az egész történetnek, illetve részben átnyúlik még a megjelenése a partkörnek a hevesi vidékekre is. Ehhez képest nálunk az egykori Nógrád vármegye északi részén, mondhatni Észak-Nógrádban jelenik meg, illetve Délnyugat-Gömörben, ez az a terület, amelyet Paládi Kovács Attila Gömör felosztásában délnyugati erdővidéknek nevez. Ennek aztán később szerepe lesz, majd látjuk a jellegzetességek megfogalmazásánál. Az egész magyar nyelvterületen máshol is jelennek meg a áttört bútorok. Viszont az az érdekes, hogy még máshol egyenesen a bútorfelület van áttörve, nálunk a Palóc vidéken kemény falból készült lapokat faragnak áttörtre, sok esetben nem csak növény és állatornamentika, hanem emberábrázolással is, és ezeket a kemény fa táblabetéteket, padhaltbetéteket helyezik bele a fenyőfa bútorba. Magyarországon többféle bútortípusban is megjelenik, a lócákon kívül székeken, különböző kis bútorokon, gyufatartókon, kanaltartókon, sőt bölcsőkön is, nálunk azonban csak lócákról tudunk eddig. A készítőkhöz a magyarországi kutatás úgy tartja számon, hogy ezeknek az áttört faragásoknak a készítői legfőképpen pásztoremberek, de tudjuk, hogy erdőkerülők, sőt parasztgazdák, később juhászból lett bányász emberek is készítettek ilyen faragásokat, és a Magyarországon a legrégebbi adatolt lóca az 1879-ből Pilinyből származik, virágkora ennek az egész faragómesterségnek valahol a 20. század elején végződik, de az 1940-es évekig van egy lecsengés. És van egy érdekes fejlődés, úgy tűnik, hogy az egyszerű, kicsit megfaragott, leces, hattamlájú, úgynevezett balusztrádos lócáktól halad az, a fejlődés az átmeneti balusztrád sorban középen megjelenő áttört címeren keresztül a figurális lócákig. Erre fogunk majd látni példákat. És én megpróbáltam egyfajta abstrakciót véghez vinni, és az eddig ismert magyarországi adatokból, nem csak a publikáltakból, hanem például a Néprajzi Múzeum kiváló online adatbázisából is kiböngésztem az elérhető anyagokat, és ebből az jött ki nekem, hogy 5 motívumcsoport, motívumsorcsoport jelenik meg a magyarországi faragványokon. Látjuk, hogy az első hazafias, itt főleg huszárokról, gyalogos katonákról és különböző heraldikai jelképek megjelenéséről van szó. Ez a hazafias egyébként egy nagyon erősen megkérdőjelezhető része a kérdéskörnek, de erre nem térnék ki különösebben, csak annyit mondanék hozzá, hogy nekem inkább tűnik úgy, hogy az egész huszáros történet azért jelenik meg az egyébként jellemzően rurális környezetben, sok esetben erdővidéken pásztorkodó emberek motivum kincsében, mert ők kiszakadnak a katonaságba. Fogjuk látni, hogy sok esetben a 23-as lócak előképei, azok nyomtatványok, katonai emléklapok, vagy a heraldikai jelképek is kimondottan már a nyomtatványokon keresztül, arjegyzékeken keresztül is megjelennek náluk. Tehát valószínűleg inkább az eredeti környezetből való kiszakadás, a katonai életre való indulás, vagy az onnan való visszatérés jelképe lehet egy-egy ilyen lóca. A másik nagy gondolatkör az az erdő világának a bemutatása, a pásztorok élete, az erdő őrök élete, szarvasra célzó vadász, pásztor, aki nyájat terel, kutya, mókus, a fán, fészkelő madár a tölgyfalkon, ilyesmi életképeket kell itt elképzelni. A harmadik kör, bibliai jelenetek és vallási jelképek. Gondolunk itt Ádám és Éva ábrázolásra, Jézus szíve ábrázolásra, Jézus a bölcsőben ábrázolásokra, vagy aztán kisebb objektumok megjelenésére, mint például kiskápolnák, templomocskák, monstranciák is megjelennek egyes magyarországi faragványokon. Negyedik ilyen csoport a paraszti mezőgazdasági munkát és falusi életet bemutató életképek a faragványokon, az ötödik pedig az aktualizáló padhat betétek. Ezeknél szintén a nyomtatott források állnak a háttérbe. Az aktualizáló padhat betétek között gondolunk ilyenekre, mint kerékpár, babakocsi, polgári babakocsi megjelenése, vagy mozdony. Fogjuk látni, hogy ennek vannak szlovákiai megjelenései is. Na most nálunk a két terület, ahol megjelenik, élesen elválik egymástól. Az egyik az a tisztán szószoros értelembe vett észak-nógrádi vidék, Losonc közvetlen környéke és az Ipoly középső folyása. Itt főleg balusztrádos címeres áttört lócákat találunk, illetve ezeket a címeres lócákat még néhány tisztán huszáros lóca is kiegészíti, amikor minden esetben csak vágtató huszárokat látunk betétként, tehát nincsen, minimális esetben vannak gyalogosok, illetve ezeken a motivumokon kívül még egyéb hazafias díszítőelemek jelennek meg, mint például páros oroszlán vagy angyalok a címer mellett. A másik nagy régió az a Fülektől keletre elterülő rész, ez az úgynevezett délnyugat-gömöri erdővidék. A Fülek-Ajnácskő egyházasbast háromszögbe találtunk nagyobb számban ilyen lócákat. Itt már egyértelműen megjelenik, egyébként nem véletlenül, hiszen maga a környezet, az erdővidék adja magát, hogy itt komolyan foglalkoztak állattartással. Állattartáson belül marhatartás, marhakereskedelem, sertéstartás és makkoltató jó tartás is az életmódnak egy nagyon fontos része. Pontosan ez jelenik meg az életképekben az áttört lócákon, hiszen itt már az erdőabrazolás nagyon hangsúlyos, még a huszárok is tölgyfalat vágtatnak, és fogjuk látni, hogy még önmagukat is, egy esetben például egy erdőr még önmagát is ráfaragja a képre, és itt megtaláljuk a Magyarországról is ismert aktualizáló motivumokat, mozdonyt, középületet, amit lehet vagy vasútállomás épületnek, vagy kaszárnya épületnek interpretálni, biciklit és tájidegen állatokat. A tájidegen állatok alatt majd látjuk, hogy megjelenik például páva, megjelenik elefánt ezeken az áttört lócákon, például Ajnácskőről fogok ilyeneket mutatni. Nézzük akkor az észak-nógrádi lócák áttekintését. 2003 azért egy nagy határkő, mert az Őseink házai, házaink ősei című publikációt ekkor jelentette meg Böszörményi István, aki a jelenség kutatás történetében egy nagyon fontos alak, azt lehet mondani, hogy a legkomolyabb, vagy a máig egyetlen szélesebb körű terepkutatás az ő nevéhez fűződik, vagy legalábbis eddig. Őt megelőzően közöltek már észak-nógrád, illetve délnyugat-gömöri áttört lócákról képeket Malonyai a magyar népművészetében. Az az érdekes, hogy az ott megjelenő lóca rimóciként, tehát magyarországiként van eredetileg számon tartva, de később egy műgyűjtő feltartta a tart történetét, és kiderült róla, hogy 1887-ben Rima Simonyiban egy Lázsik János nevezetű juhász készítette. És ezt követően Tóth János publikált még, és a Magosa Rutafa című felföldi famunkákat bemutató Nagy András kötet is hoz néhány képet. Azokon a képeken jelenik meg azt hiszem első alkalommal a Füleki Varmúzeum egyik lócája, ami egy sztár tárgya ennek a kérdéskörnek, majd még külön fogjuk látni. De nézzük akkor a Böszörményi féle első kutatásokat. Böszörményi István 1984 és 90 között fotózott a térségben tárgyakat. Ezeknek a tárgyaknak a többsége vagy elkallódott, vagy még ma is magánszemélyeknél van. Mindenesetre egyáltalán nem került belőle szinte semmi, vagy tudomásom szerint semmi nem került belőle múzeumba. Nyilván ez összefügghetett azzal is, hogy azért abban az időben, amikor még ez a 80-as években ilyen szép szamba kutatható volt, magyar címeres tárgyakat bevinni a múzeumokba talán egy kicsit izgalmasabb kérdés volt, mint lenne az ma. Mindenesetre látunk itt az ő fotóin, Panyi Darócon, Ipoly Varbón, Pincen készült címeres lócákat, és ami az érdekesség ennek, hogy míg Magyarországon csak áttört címeres lócák vannak, itt van olyan eset is, amikor a padhalt betéten domború faragással van jelen a címer. Ugye tudjuk, hogy a többi pasztor faragvány ezen a területen, főleg domború faragással és fémintarziával díszített. Csak ezek a bútorok azok, ahol megjelenik az áttört faragás. Látjuk, hogy itt is van olyan, amikor indamotívummal kapcsolja össze, van olyan, amikor teljesen sematikusan egy szívekkel áttört balusztrát sor közepére rakja be az alkotó ezt a címert. Az esetek többségében szimmetrikus ilyenkor a kompozíció, vagy csak egy címer jelenik meg, amelyik középre kerül, illetve a területen van még olyan, amikor két címer szintén szimmetrikusan elhelyezve jelenik meg. Erről fogunk aztán a következő felvételen nem látni. Minden esetre az észak-nógrádi lócák közül ezek a kivont karddal vágtató huszárokat ábrázolók különösen izgalmasak. Ez a fajta szerkesztésmód, amikor nagyon ritkák a padhadbetétek, és a padhadbetétek között csak ritkán jelenik meg figurális dísz, ez különösen egyedinek mondható. Ez egy nagyon izgalmas darab. Tőrincsről származik, és az alkotója 1900-ban ráfaragta a nevét is, Kelemen István faragta, azt is tudjuk, és külön érdekessége az a padnak, hogy a név megjelenítés, illetve a felirat megjelenítés az nem domború faragású, nem festett, mint egyéb nógrádi esetekben, hanem az is áttört faragással került rá. Itt Böszörmény István még a terepen, kint házaknál fotózta ezeket a tárgyakat, ugye egy iparnyitrai és egy pinci 1984-es fotót látunk. Sajnos eddigre már látjuk, hogy eredeti helyükről, a tiszta szobából, a szent sarokból kikerülnek ezek a nagyon dekoratív bútordarabok a gangra, a ház elé. Minden esetre ezek nagy valószínűséggel mind az enyészeté lettek azóta, hiszen ennek majd 30 éve. Ami viszont biztos, hogy megmaradt, az a Busai Falu Múzeum, Rigó György által 1875-ben faragott lócája. Ez a lóca egy külön érdekesség, mondhatni, hogy az egész jelenségkör kutatástörténetének egy nagy raritása, két ok miatt is. Az egyik, hogy ugye mondtuk, hogy az eddigi kutatástörténet szerint, így a Palócok monográfia, Kácsi Léri Klára által megírt bútorfejezete, illetve az enciklopédiák szócikkei alapján az 1879-es a legrégebbi pad. Itt viszont Bombor Gáborré tájház alapító feljegyzéseiből tudjuk, hogy 1875-ös a lóca, tehát ez a legrégebbi, a teljes magyar nyelvterületen ismert palóca áttört lóca. Egy, kettő, az összes többi esetben a padhalt betétek keretes létszerkezet közé rakják a megjelenített figurát vagy díszítőelemet, itt viszont teljesen eltűnik a léckeret, a nagyon sematikusan, leegyszerűsítetten, szinte gyerekrajzszerűen ábrázolt huszárok csak csákójukkal és a lovuk négy lábával kapcsolódnak a záródeszkákhoz a lócán belül. Tehát ez egy különlegesség, de mutatok más különlegességeket is. Ladócki Vilmos, egyházas basti, magán tájmúzeumában, tájházában őzi ezt a felsősztregovai 1898-ban készült nagyon különleges, szín összeállításában a többi palócföldi áttört lócától nagyon eltérő, szintén egyedi darabot. Látjuk rajta, hogy a heraldikai címerek tobzódanak egy viszonylag kis díszített felületen. A lóca központi motívuma az angyalos címer, ahol a két magyar koronával, szent koronával is ellátott címertartó angyal két külön keskeny kis padhalt betétre kerül rá, önálló figurális díszítőelemként, mellette viszont egy nagyon érdekes összeállításban megjelenik a páros oroszlán gondolatköre, mert hogy látjuk, hogy pettyesek az oroszlánok, tehát valójában ezek páros oroszlánt helyettesítő párducok, akik egy kettős keresztet tartanak, a kettős kereszt szára helyett egy első világháborús katonát látunk, és az egész padhalt betét felső megkoronázása az egy kétfejű osztrák sas, amelyik még egyéb heraldikai jelképeket, országalmát és jogárt is tart a kezébe, tehát tényleg topzódanak ezek a típusú szimbólumok. Minden esetre ez a fajta körítés, kompozíciós kiegészítés, amikor már csak a viraginda motívumok jelennek meg az egész heraldikai központi betét mellett, ez már inkább fogjuk látni az arróképen, inkább a honti területre jellemző, tehát kevésbé a magyarok lakta falvak gondolatvilága ez. Feltenném itt talán az eretnek kérdést, hogy egyáltalán magyar-e itt az alkotó, pontosan ezek miatt, a padhalt betétek miatt. Itt is vannak nagyon érdekes aktualizációk, viszont kevésbé látni ezen a felvételen. Néhány viraginda motívumon a virág fejébe elhelyeznek egy római szalmokkal ellátott óralapot például, vagy egy kis arcocskát. Tehát vannak ilyen apró finomságok, ahol azért látszik, hogy bizonyos humorérzéke az alkotónak még a nagyon komoly állami szimbolikát érintő alkotások esetében is volt. No, és itt a sztárpad. A Füleki Vármúzeum egyik nagyon régi gyűjtemény darabja 1967-ben került be, csak annyit tudunk róla, hogy az egyik múzeum alapító ajándékozta a gyűjteménybe. Ez az a lóca, amit a legtöbbször fotóztak és publikáltak eddig, azokban az esetekben, amikor szlovákiai palóc áttört faragást valaki egyáltalán ábrázolt. Így ez jelenik meg az Enciklopédia Ludovej Kultúri Slovenska című kötetben. Ennek a központi motívumai, itt a táncoló huszárokat ábrázoló motívumsor jelenik meg a Ludová Víroba na Slovensku című Paličková Patková kötet címlapján is, illetve ez megjelenik még a Magosaruta fában, illetve Liszka József vonatkozó tartkörben megrendezett kiállításának kísérő füzetében is innen van egy motívum kifotózva. Tehát azt lehet mondani, hogy sokszor jelentek meg ezek a lócák, de majdnem mindig ugyanaz az egy lóca ez. Látjuk ennek is néhány érdekes apró részletét. A délnyugati erdővidékre, a délnyugat gömöri lócákra az a jellemző, hogy itt a keretléc már díszített felületté válik. Ezt már a magyarországi szakirodalom is leírja, felhívja a figyelmet erre a jelenségre már Karcsi Léri Klára is. Sok esetben ugyanis még a magyarországi lócaknál is látjuk azt, hogy egy-egy falevél, egy-egy kardvég benyúlik ebbe a lécbe, de itt a léc önálló életre kell. Már teljesen rácsúsznak a fő motívumok, sőt, ahogy itt látjuk a bal szélső képen, annak a jobboldali tábláján, külön önálló motívumnak, ilyen cserepes viraginda motívumnak a megjelenítésére is lehetőséget ad a keretléc. Ezen kívül az egész kompozíció túl mászik az eredeti tábla betéteken, a deszkasor, illetve a háttamra hátsó pillérének lezárásaként is megjelennek domború faragással faragott motívumok, mint például ez a huszár arc jellegzetes bajuszos huszárnak az ábrázolásával. A másik Füleki Vármúzeumban őrzött lócát néhány évvel ezelőtt szereztük be, 2011-ben az 1990-es évek füleki alpolgármesterének a konyháját díszítette, ő pedig a helyi csemadok egykori székházából szerezte. Valószínűleg nem Füleken készülhetett, én a délnyugati erdővidékre tippelnék. Különösen izgalmas a lóca azért, mert úgy címeres, hogy közben az erdei életet is megjeleníti. Középen egy domború faragással csak a korona részen áttört címer, mellette pedig az egyébként majd kiderül róla, hogy erdőőr alkotó önmagát is megjeleníti a tölgyfák alatt, puskával, bottal és kutyájával. Azért izgalmas ez a lóca, mert teljesen ismerjük az adatait. Rávési domború faragással az alkotó a nevét, úgy hívják őt, hogy Murál Pál, ráteszi, hogy erdőőr, tehát a státuszára utaló szót, illetve hogy 1893-ban készítette a lócát. A címer megjelenítése teljesen az egykori erdőőri jelvény megjelenéséből indul ki, a szó tagolása erdő kötőjel őr egyértelműen ide vezet, itt ezt a darabot szintén Ladóczky Vilmos Tájmúzeumában fotóztam, gyakorlatilag identikus a kettő. De vannak egyéb előfordulások is, ilyen az aktualizáló mozdony ábrázolással ellátott gömörsídi lóta, amely Benko Pál Füleki Gimnáziumi tanár magántulajdonában van. Látjuk, hogy a mozdonyt mozdonyvezetővel, mozdonyfüsttel és a mozdonyfüstben kerengő fecskékkel ábrázolja. Nagyon izgalmas ez a lóca, sajnos Magyarországra került magántulajdonba régiségkereskedőkön keresztül, Ladóczky Vilmos régiségkereskedéssel is foglalkozik, de szerencsére lefogadott egyetlen olyan darab, amikor amelyen még épületeket látunk, valószínűleg kaszárnya vagy almas épület, középen megint csak táncolnak a valószínűleg éppen rukkoló vagy verbúva alatt álló katonák, és a túlsó részén nem látjuk, de Ladóczky Vilmos elárult, hogy itt is volt egy mozdony ábrázolás. És még néhány aktualizáló padhalt betét, szintén kemény fából, szintén Ladóczky Vilmos tulajdonában, ezekről egyébként egyesség született, 5 darabot az évek fogunk, igen, valamit nem jó nyomok, meg fogunk vásárolni a Füleki Varmúzeum üteményeibe. Itt látunk egy nagyon különleges érdekességet. A mezők az esetek többségében vagy, illetve a táblák vagy egymezősek, tehát az egész tábla egy motívumot ábrázol, vagy maximum két felé vannak osztva. Itt látunk olyanokat, és ennek szintén nincs párja az általam eddig átnézett anyagban, hogy három mezőre tagolja a betéttáblát, és ami még ettől is izgalmasabb, hogy a három mezőbe tényleg ezeket az egzotikus állatokat vonultatja fel, kecske, farkas mellett megjelenik az elefánt, megjelenik a páva. Ennek egyébként vannak magyarországi párhuzama is, Kazarról ismerünk másik elefántosát, vagy Bertók János paragványaiból ismerünk olyat, ahol még teve, hangyász, zsiráf is megjelenik, tehát tényleg megvan ennek és ennek az egésznek a háttere szintén a nyomtatott irodalom, képes újságok, képes könyvek, részben vallási irodalom. Ugyanígy érdekesség, hogy az Ajnácskő biktető pusztáról származó padhalt betéteken is megjelenik a kétfejű sas, mint heraldikai szimbólum. Néhány kevésbé adatolt, nem pontosan lokalizált nógrádi darab került be például a Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményébe is. Nagyon izgalmas ez a baloldali. Lőrinc Pál juhász faragványait juttatja eszünkbe. Rajta is megjelenik egy az ókortól húzódó mesei történet mese illusztrációja, az úgynevezett a Póruljárt kétlegény történet, arról van szó, ketten mennek az erdőbe, meglátnak egy madarfészket, elkezdenek civakodni, hogy ki menjen fel, kié lesz a tojás, erre a nevető harmadik felmászik a falra és elveszi a tojásokat. Viszont ugye látjuk, hogy a baloldali táblabetétről, jobb oldalról hiányzik egy ember, valószínűleg kitört. Látjuk, hogy egyébként a rögzítése még megvan a feje búbjánál valahol rögzítették őt egykor a tölgyfahoz, sajnos kitört, de egyértelműen az a történet, egyértelmű az analógia. Másik oldalon szintén látjuk ezeket az asztalnál mulató és táncoló embereket. A magyarországi szakirodalom ezekre a jelenetekre azt szokta mondani, hogy ez a lakodalmi jelenet. Viszont pont a Füleki Varmúzeum gyűjteményében lévő darab az, ahol egyértelműen látjuk a polikrom festés alapján, hogy ezek a táncoló alakok, ezek huszárok. Tehát valószínűleg, hogy inkább verbúvalásról vagy rukkolásról lehet itt szó, mint lakodalomról. Szintén pontosabban nem lokalizált anyag, illetve részben lokalizált anyag van még a Losonczy Múzeum, a Nógrádi Múzeum és Galéria tulajdonában. Egy csomai lócájukat most a Magyar Kultúra Múzeuma állítja ki Pozsonyban, illetve van egy padhalt betétjük, amelyik nincs lokalizálva, látunk rajta szintén egy vágtató huszárt, illetve három gyalogos katonát. Nézzük, hogy szerkezetileg milyenek ezek a bútorok, és ezzel lassan záródik is az előadásom. Szerkezetileg az az érdekes, hogy még Magyarországon becsapolt lábú lócákat is találunk, itt gyakorlatilag főként kávás szerkezetű karoslócákkal találkozunk, rajtuk jelenik meg a faragás, az esetek többségében karfa is van. Lábaik pedig leggyakrabban a tábla és a karfa pilléreként folytatódnak. Ami újdonságként jelenik meg a magyarországi anyaghoz képest a szerkezet szempontjából az, hogy néhány esetben a lábat vastag deszka forsnyiból fűrészelték alakra. A fűrészelt motívumok legtöbb ilyen nálunk is vagy domború faragással, vagy karcolással, vagy egyszínű és polikrom festéssel díszített, az egyszínű festésnél domináns a barna szín. Mondtam ugye, hogy az egy- és kétmezős betétlabok az általánosan elterjedtek, de egy-két esetben megjelenik a hárommezős tagolás is. Ami a tematikus csoportokat illeti, a motívumok esetében csak három csoport jelenik meg, ez pedig a hazafias, az erdőábrázolás és az aktualizáló. Egyáltalán nem találunk az Északnógrád és a Délnyugat-Gömöri területen paraszti munkát ábrázoló betéteket, illetve vallási motívumok teljesen hiányoznak a területről. Ezt a képet pedig azért tettem ide a végére, részben, hogy megköszönjem vele a figyelmüket, részben pedig, hogy felhívjam a komparatív kutatások szükségességére a figyelmet, hiszen az Zólyomi Erdészeti és Faripari Múzeum egy szénavári, szenaharadi lócát őriz, ahol a már emlegetett számomra kicsit szlovákosnak tűnő virágos indamotívumok középpontjába egy figurális ábrázolást helyez. Úgy néz ki, hogy ez egy lemezlapra színezett ábrázolás, ez egy saroklóca, tehát két padról beszélünk. Ez, amit ide tettem, ez egy hétfajdalmú Szűz Mária ábrázolás, a párján pedig egy Jézus szíve ábrázolás van. Tehát látjuk, hogy van kapcsolat, főleg a délgömöri vallásos motívumokkal, de teljesen más összkompozíciós környezetbe helyezi őket a szlovák alkotó, illetve itt a figurális faragás helyett lemezbetétet látunk. Tehát erre felé lehetne folytatni a kutatást, itt jöhetne be a képbe a magyar-szlovák interetnikus komparáció. Köszönöm a figyelmet.